Nyissuk ki Bibliánkat a Római Levél 6. részénél, folytatva a Római Levél tanulmányozását. Múlt hét előtt hagytuk abba, akkor múlt hét délelőtt Zentai László testvér hirdette az 5. rész végéből az igét. Most pedig a 6. rész első 12-11 versével fogom folytatni. Tehát Római Levél 6. rész első 11 versét fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszünk, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Urunk, köszönjük ezt a drága igeszakaszt, köszönjük Pálnak a világos tanítását, figyelmeztetését, hogy a Te igédet hogyan értsük, hogy hogyan éljük azt meg. Adjál bölcsességet, figyelmet, hogy megértsük a Te akaratodat a mai délelőttön is. Amen. Ugye múlt héten arról volt szó délelőtt, hogy Ádám és Krisztusban mi az, ami hasonlóság volt arról, vagy múlt hét előtt, bocsánat, hogy Ádámon keresztül jött a bűn az ember életébe, de Jézus Krisztus az, aki egy emberként összes emberre kihatóan eltörli a bűnt azok életébe, akik benne hisznek. A mai igény pedig azzal folytatódik, valószínű Pál apostol kérdéseket kapva reagál leveleiben, és így állnak össze az ő tanításai, hogy mondjuk azt, hogy akkor többet kell bűnözni, hogy Isten kegyelme növekedjen. Ez ma is népszerű gondolat, ma is népszerű kívánalom keresztények életében, hogy a kegyelem az mindent elfed, a kegyelemmel bármit el lehet rendezni, tehát nekem nem számít, hogy én hogyan élek, nem számít az én életem, az én életfelfogásom, az én cselekedeteim, tehát élhetek bárhogy, bármiféle módon, mert a kegyelem mindenre elég. Igen, a kegyelem mindenre elég, Isten szeretete betölti a mi szívünket, de ha valaki megismerte Isten igéjét, a törvényt, megértette, az igenis felelősséggel tartozik az Isten kegyelmével is, hogy hogyan él vele, vagy visszaéle vele. Azt mondja Pál, hogy szó sincs róla, hogy mi visszaéljünk az Isten kegyelmével. Nem maradhatunk a bűnben, ugyanis Pál kibontja, hogy a bűn az hogyan szűnt meg a hívő ember életében, hogyan korlátozódik a bűn a hívő ember életében, de Pál nagyon is realista, és elénk tárja azt is, hogy ott van a bűnre való hajlandóság és a hajlam a hívő ember életében is. Örülök annak, hogy nektek nem kellett még senkit megnézni, hogyan végez neki, semmilyen módszerrel, akár keresztrefeszítéssel sem. De azt az írásokból tudjuk, ismerjük, Biblián kívüli forrásokból is, hogy a keresztre feszített ember nem egyből leheli ki lelkét, hanem hosszú szenvedéseken keresztül. És a római gyülekezet, A Rómában élő emberek bizonyára láttak keresztre feszítést, és tudják annak a gonoszságnak mindenféle eszközét, módszerét, és látják az így elmúló embernek a szenvedését, folyamatos szenvedéssel, lassú halállal elmúló életét. Akik meghaltunk a bűnnek, mondja Pál, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Mi, akik hiszünk Jézus Krisztusba, hogyan élhetünk a bűnnek? Pál apostolnál két lehetőség van. Vagy a megváltott élet, vagy a bűnös élet. Ha valakinek megváltott élete van Krisztusba, akkor az hogyan élhet a bűnnek? A Biblia más képeket is használ, ugye megtérés, visszafordulás az Istenhez, hogyha én elfordítom a kormányt a biciklimen, vagy ha gyalog befordulok egy utcába, akkor képtelenség egy másik úton tovább haladni. Amerre én fordultam, vagy fordítottam a kormánykereket, a járművem arra fog haladni. Tehát, ha meghaltunk a bűnnek, és itt egy olyan igeidő van ebben a mondatban, hogy a múltban egy pontszerű halálom volt, egy pontszerű döntésem volt, és onnantól kezdve én nem élek többé a bűnnek. Nem élek többé bűnös életet. Egyszer hoztam egy döntést, hogy elhagyom a bűnös életemet. Elhagyom az Ádám apámtól örökölt bűnös természetet, gondolkodást, és Krisztushoz fordulok, az én mennyei atyámhoz fordulok, és őt akarom követni. Nem jelképezi ezt más szebben, mint maga a bemerítés, és akár hiszitek, akár nem, itt a bemerítés szó szerepel a görögben, nem a keresség szava. Tehát amikor mi bemerítettünk víz által, mi Krisztusba merítettünk be. De beszélhetünk a Szentlélek bemerítésül is, hogy amikor Isten lelke bemerít bennünket Krisztus testébe, beépít bennünket a gyülekezetbe. Elhagytuk a régit. És amikor feltámadunk, mert ahogy Jézus is feltámadt, mi is feltámadunk az új életre. A mi testünkbe kiköltözött be a megtérésünk után? Isten szelleme. Tehát ami elménket, ami érzelmeinket, ami gondolatainkat többé, nem az egóm, tehát az énem, hanem Isten szent szelleme irányítja. De a testem az nem halt meg. Egy hívő ember nem lesz más ábrázatú, nem lesz más kinézetű a megtérése előtt, mint utána. Tehát felismerhető az arcáról, a testalkatáról. Viszont a beszéde, a gondolkodása, a cselekedetei homlok egyenest mások lesznek. Mert külsőleg megmarad az ő teste, de az ő belső része átalakul. Isten betölti őt, és többé nem a bűnös természete uralkodik a testén, uralkodik a gondolatain, hanem Krisztus uralkodik az életén. Krisztus, amikor feltámadt a halálból, azt mondja róla a Biblia, hogy első zsengeként feltámadt, mi is őt fogjuk követni. A bemerítés, amikor valaki bemerítkezik, a hitét megvalva, akkor ennek a lelki-szellemi folyamatnak ad egy látható formát. Fogja őt a lelki pásztor, vagy akár kettő, attól függ, hogy Amerikában vagy nem Amerikában vagyunk, és teljesen víz alá merül. Jelképezve ezzel azt, hogy átadta magát Istennek. Ő a testét a halálba adja. Ezért fontos, én úgy gondolom, a szimbolikában az, hogy nem ő meríti magát alá, nem áll be a zuhanyzóba, hogy megmosdik, vagy ő fejest ugrik egy merencébe, hanem egy másik ember besegíti őt a víz alá, majd ki is emeli. Átadja magát Istennek. Az ő testét többé nem ő akarja irányítani, az ő gondolatait, az ő érzelmeit, hanem irányítsa őt az Isten. Én úgy gondolom, hogy azzal a majdnem merev testtartással nehéz kiemelkedni a vízből. Én úgy gondolom, hogy Jézus valóban meghalt. Jézus valóságosan halott volt, Jézus valóságosan cselekvő képtelen volt. És azt mondja róla a Biblia, hogy a Szentlélek erejével támad fel a halálból. És ahogy a víz alatt levő embert az ő pásztora kiemeli a vízből, és talpra állítja, így állít bennünket is talpra az Isten kegyelme. A mi életünk lehet, hogy romokban hevelt, a te életed romokban hevel, de ha átadod az életed Istennek, Krisztus helyreállít téged, talpra állít téged. És azt mondja Pál, ami rég volt, az többé nem lesz, elmúlik, íme én újját teremtek mindent. Nem Pál teremt újjá mindent, hanem Isten Szent Szelleme, de Pál leírja ezeket az igéket. Tehát van egy múltbeli megtérésem, egy Istenhez fordulásom, viszont a megszentelődés az folyamatos. Azt olvassuk itt az 5. verstől, ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Testvérek, mi nem támadtunk fel teljesen. A mi szellemünk, lelkünk meghalt önmagunknak, de feltámadt Istennek. De a mi testünk, ahogy már az előbb is említettem, ugyanaz maradt. És Pál apostol ezt a képet használja, és ebből csinál egy teológiát, hogy a testiség, a testben lakozó kívánság az, ami még megváltásra vár. De ahogyan látjuk a természetünket megváltozni, látjuk a gondolkodásunkat megváltozni, látjuk a cselekedeteinket megjavulni, és ez egy ismereti tudás, mert olvassuk a Bibliában, hogy mi történik valakivel, ha megtér és újjászületik, illetve egy tapasztalati tudás is, mert érzem magamban is a változást. Így van? Érzed magadban a változást, amikor megtértél? Érzed a megszentelődés útján, amikor jársz, hogy újból és újból megértesz dolgokat az igéből, elhiszed azokat az igéket, és amikor elkezded magadon alkalmazni, változik az életed. Tudod ezt tapintani, tudod ezt mérni, tudod ezt bizonyítani. Tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Károli azt hiszem úgy fordítja ezt a mondatot, hogy a testet gyengítse, hogy a test gyengébbé váljon. Akármilyen erős, izmos, talpra esett embert feszítettek keresztre, az meggyengült. Annak az ereje megfogyatkozott. Annak a talpra esettsége, a cselekvőképessége súlyosan beszűkült. Ha levették volna a keresztről, bár ezt ritkán tették, Jézus pont ezzel káromolják kísérték, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Menj meg magadat. Gyógyítsd meg magadat. Hát mi ez neked? És akkor helyreáll az életed. Ilyen kísértésed nincs. Amikor te odaszánod magadat az Isten követésének, és azt mondja neked a kísértő, hogy kell neked ez a próba? Kell neked ez a nehézség? Kell neked ez a kihívás, amiben most belekerültél? Többet nem teszed a bűnt, de látod, mennyi kísértésre bombázlak én téged? Mennyi nehézség az, amivel gyötörlek téged? Szállj le a keresztről, megszűnnek ezek a nehézségeid az életedben. Van egy kép, talán Biblia körös korunkban láttuk ezt legelőször, hogy van egy ember, aki viszi a keresztjét, és nagyon nehéz ez a kereszt, súlyos ez a kereszt, és amikor egy asztaloshoz ér az ő vándor útján, akkor azt kéri, hogy kedves asztalos mester, olyan nehéz ez a kereszt, egy 15 centit vágjál már le a végéből. Fogja a fűrészt, levágja a végét, és megyen tovább. És 3-4-5 ilyen asztalossal is találkozik az élete folyamán, akik vagdalták az ő keresztjét, de amikor elért az élete végéhez, amikor bemehetett volna a mennybe, nem volt ott lánchíd, nem volt ott komp, nem volt ott alagút, nem volt ott más lehetőség, csak a kereszten tudott volna átmenni. De tudjátok, mi történt az ő keresztjével? Beleesett ebbe a szakadékba, mert túl rövid volt. Én úgy gondolom, hogy a mi életünk, amikor szenvedésben van, valamikor azért van szenvedésben, mert odaszántuk az életünket a halálnak, hogy többé ne a bűnnek éljünk, ne a bűn uralma alatt éljünk, hanem Isten uralma alatt éljünk. De ez a gonosznak sosem fog tetszeni. Ami nyaraltunk, szolgálhattunk emberek felé, és egy ilyen megtérés be segítettünk valakit, elindult valakinek a megtérése, még nem tért meg, én azt gondolom, de komoly döntéseket hozott. Azt mondta ez az illető, hogy abba hagyja a parázna életet, és elköltözik a fiú barátjától, akivel eddig együtt élt, mert ők nem házasok. Eltelt néhány nap, amióta találkoztunk velük, és felhívtak, és azt mondták, hogy annyi baj éri őket, mióta ott voltunk, nem hozzánk kötik ezeket a szerencsétlenségeket, de kérdezik, hogy ennek mi lehet az oka. És kérdeztem, hogy azóta, ugye ti külön éltek. Igen, külön élünk. Továbbra is kitartotok ebben? Továbbra is ki akarunk ebbe tartani? Mondom, ennyi a válasz. Ti oda szántátok ezt a döntést Istennek, hogy ti abba hagytok egy bűnös gondolkodás, egy bűnös életet, és a Sátán megpróbált titeket az ő kívánságával, az ő kísértésével elbuktatni. Mondtam akkor is nektek, de hadd mondjam most is, hogy ez nem lesz egyszerű, nem lesz könnyű. Testvér, lehet, hogy vannak kis bűnök, amiket ha elhagyunk, elhagysz, annak nem lesz nagy szellemi következménye. Vagy legalábbis te úgy gondolod. De amikor valaki mélyen benne van a Sátán világába, mélyen benne van a bűn rabságába, és onnan őt kiszabadítja az Úr, akkor a Sátán 10 körömmel ragaszkodik ő hozzá. Megszokni könnyű a jót. Ha a Sátán megszokta azt, hogy ő valakit, elnézést a szóért, csicskaként tud ugráltatni, maroett bábuként tud mozgatni, és ő azt mondja, hogy ebből elég, és elvágok minden köteléket Jézus nevébe, és én az Urat akarom követni. Én a testemmel többé nem a bűnt akarom szolgálni, hanem az élő Istent. Szerintetek a Sátán ezt úgy könnyen hagyja? Ha neked lenne egy inasod, aki ha megérkezel, leveszi a kabátodat ebbe a melegbe, dimonálét hozna, nem a kabátodat venné le, levenni a kabátod, a kalapodat, mikor öltözöl, akkor rád adna a ruhákat, ki lenne boxolva a cipőd, elő lenne melegítve az autótélen, megvenné helyetted a buszjegyet, és a többi, és a többi. És ez így megszűnne egyik napról a másikra. Hát nem lennél te felháborodva? Nem akarnál ezt az inast, aki ráadásul ingyen dolgozik neked, és egyre nagyobb befolyással bírsz rá visszaszerezni? Dehogy nem. Dehogy nem. És a Sátán így tekint minden emberre, aki megtér és Isten útján akar járni. De ezért mondja Pál, hogy legalább ti emberek legyetek tudatosak abban, hogyha ti odaszálljátok az életeteket Istennek, akkor halljatok meg önmagatoknak. Aki halott, arról állítanak ki egy halotti igazolványt, hogy többé cselekvő képtelen. Tehát a bankszámlájához nem férhet hozzá. A sluszkulcsát nem kaphatja meg. A bérlete érvénytelenné válik. Semmihez nem lesz többé joga, amihez eddig joga volt. És a tulajdonát szétosztják az örökösök között. Megszűnik létezni az élők világában. Tehát ha mi meghalunk a bűnnek, akkor a bűnnek nem lesz többé joga fölöttünk. Ezért merítkeztünk be, ezért vallottuk meg a hitünket emberek és a szellemi világ előtt, hogy mi az élő Istenhez tartozunk. Nem a bűnt akarjuk szolgálni, hanem az Istent. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha csak ennyi lenne a Bibliában, egyet tudnánk vele érteni. Nem ismereti szinten, mert persze leokéznánk, hogy igen, ez így van, de tapasztalati szinten, egyet tudsz-e érteni ezzel az igével? Elolvasom megint. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Te megszabadultál-e már a bűneidből? Minden bűnöttől. Van-e olyan bűn, ami vissza-visszajön? Vagy van-e olyan bűn, ami újdonságként halt az életünkbe, de felismerjük, hogy ez istentelenség? Pedig mi nem akarunk halni a bűnnek. Mi nem akarjuk ezt tenni. Testvérek, Pál itt hívja fel a figyelmünket arra, hogy a bűn igenis valóság, és igenis képes újraéleszteni azt, amit mi már halottnak nyilvánítottunk. Hogyan lehetséges ez? Úgy, ha valaki odaszállja magát Krisztusnak, és a törvény szerint él, az elmúlt hetekben megbeszéltük, hogy a törvénynek egy mulasztása is bűn. Tehát az ismeretet, ha bírjuk, nem tudunk azt szerint élni, és követünk el bűnöket. Vagy gondoljunk abba bele, hogy akaratunkon kívül követünk el bűnöket. Tehát látjuk, hogy a kegyelemre szükségünk van. De nem azért, mert mi tudatosan vagy akarattal bűnözünk, hanem mert bűnben élünk. Bűnöket tudunk újból és újból elkövetni. De a kegyelemben való élés azt jelenti, hogy ezeket a bűnöket Isten újból és újból megbocsátja. De nem jó ezzel a kegyelemmel visszaélni. Valamennyien dolgoztunk már munkahelyen, és követtünk el hibákat. Én volt olyan munkahelyem, hogy az első nap 500 000 forintos kárt okoztam. Nem mondom el, hogy mit, de azt még elmondom, hogy egy olyan gépet kellett vezessek, amire kellett volna jogosítvány, nekem ez a jogosítványom nem volt meg, és így megúsztam a büntetést, mert azt mondták, hogy elvileg ezen te nem dolgozhatnál, ha nem jelentesz fel bennünket, és tovább akarsz még itt dolgozni, akkor mi szívesen alkalmazunk csak. Hát mondtam, én is örülök, hogy nem kell ennyi pénzt kifizessek, mert 14 évesen ennyi pénzt én még életemben egyben nem láttam. Aztán követtem el úgy is bűnöket, hogy én úgy gondoltam, hogy én ezt megtehetem. Aztán kiderült a főnökeim előtt, hogy az, a hibát azt én követtem el. Akkor már nem voltak ilyen elnézőek, hanem azt mondták, hogy te nem csinálhatod ezt így. Te nem tolhatsz velünk így ki. Te nem tehetsz kárt ennek a cégnek. Neked oda kell figyelni, neked felelősséggel kell gondolkodni. Úgy, mintha te céged lenne. Hát 14 évesen dönts el mindenki, mennyire volt felelős. Pont 14 éves vagy? 15. Akkor már jó. Nem prédikáltalak ki. 16. Hát ez nem már nagyon jó. Már mindjárt felnőtt. Tehát vannak a mindennapi életünkben is helyzetek, amikor kegyelmet kapunk emberektől, bár nem azt érdemelnénk, hanem feddést, büntetést érdemelnénk, de azt mondják, hogy megbocsátunk neked, elnézzük ezt neked, nyugodtan dolgozzál tovább. Mert látjuk a te igyekezetedet. Majd látjuk azt, hogy nem tudsz megjavulni. Te ilyen típusú vagy. De mi akarunk téged. Szeretnénk veled együtt dolgozni. Pál azt mondja, hogy adjuk át a mi testünket, hogy meggyengüljön benne a bűn. Azt olvassuk tovább, hogy hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg a halál, többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer is mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Egy olyan döntés kell a részedről, hogy Uram, én meghalok ennek a bűnnek. Én át akarom magamat adni te neked, hogy te uralkodjál rajtam. Menjünk egy picit vissza ez a borzalomhoz, a keresztre feszítéshez. Akit keresztre feszítettek, az mikor halt meg? Egyből? Vagy folyamatosan gyengült, és több napi kínszenvedés után meghalt. Esetleg kegyelmeztek neki, és megölték idő előtt. Egy dárdával, egy karddal, vagy nem tudom mivel. Tehát amikor te elszánod magadat, hogy ezt a bűnt megvallod és leteszed, akkor te tudod, mit válasz? Nem golyó általi halált, hanem keresztre feszítést. És ez egy lassú folyamat. És megvan a lehetőség, hogy ha te lejössz a te keresztedről, akkor te tovább élsz ennek a bűnnek. És Pál ebben realista, és hívja fel a figyelmünket, hogy maradjunk a kereszten, testvérek. Hát ha meghaltunk, akkor meghaltunk. Ne akarjunk már feltámadni a bűnnek. Mert fel fogunk támadni az örök életre. Fel fogunk támadni egy megdicsőült testtel. Arra vágyunk, abba reménykedjünk. Ne a bűnös testünket akarjuk újból és újból visszahozni. Nagymamám, apukámnak az édesanyja, amikor meghalt, képzeljétek el, sikerült őt újraéleszteni. Néhány időt volt ő halott állapotban, feltámasztották őt az orvosok, kiütötték a szívét, rendbe hozták, és amikor magához tért, hogy tudjátok, mi volt az első szava, amikor a családot meglátta? Miért hoztatok engem vissza? Hát én ott már egészséges voltam. Hát én az Úr Jézussal voltam közösségben. Ti meg visszahoztatok, hogy megint szívbeteg legyek. Így szenvedjek testileg. Hát a család nem tudta, hogy mit csináljon, most mosolyogjon, hogy igen, anyuka, hát rendesek vagyunk, köszi a bátorítást, vagy szóljon Dokinak, hogy üsse ki őt. Tehát nem tudtak erre jól reagálni. Most talán még fél évet élt ebben a újraélesztett állapotában, de nem tudta már élvezni a földi életet. Mentő gyülekezetbe, szolgálta tovább az énekkarba. Ott voltak a fiai, a mennyei, az unokái. De nem élvezte már az életet. Tudjátok miért? Mert ő megtapasztalta, hogy van ettől jobb létforma. Van egy bűntelen világ, és őt onnan hozták vissza a bűnös világba. De nyomta a bizonyságot mindenkinek, hogy ne akarjatok ide visszajönni, ne akarjatok itt maradni. Vágyatok az Úr Jézushoz, vágyatok a mennybe. Én nem azt kívánom, hogy most holnap mindenki meghalljon, Isten őriz, hanem azt kívánom, hogy ne ragaszkodjunk úgy ehhez a földi élethez, ahogy sokszor ragaszkodunk. Tudjátok, mivel ragaszkodunk a legjobban? Hogy ragaszkodunk a bűneinkhez. Nem akarjuk, nem tudjuk őket elengedni. Azért nem tudjuk, mert szeretjük a mi bűneinket. Hát ha ma valamit nem szeretnénk, attól könnyen megválunk. Azt le is köpjük, azt kidobjuk a kukába, azt megtapossuk. Emlékszem egy bizonyságtételre, egy fiatal ember tett bizonyságot. Nagyon látványos volt ez a bizonyságtétel. Elmondta, hogy ő hogyan szabadult meg egy bűntől, ami már évek óta gyötörte. Kiment a gyülekezet elé. És elkezdte mondani a bizonyságtételét. Jó baptista révén olvasott egy igeverset, ilyenkor még aludt a gyülekezet. A lelki pásztor is a szószéken. És úgy mondta a kis mondókáját. Egyszer csak felemelte a hangját, és azt mondta, én mondtam a sátánnak, hogy én téged leköplek. Én megvallom a bűnömet. Én ezt megtaposom. Hát az imaházban nem köpött egyet, de a szobájában igen. És ahogy ő megtaposta azt a bűnt, azt ő ott bemutatta, és ott ugrált az Isten tiszteleten a mikrofonnál. Na, erre mindenki felébredt, a pásztor is, hogy most mi történik. De tudjátok, testvérek, ez nem cirkusz volt, hanem Isten tisztelet. És tudjátok, mi történt? Nem röhögtünk, hogy nézd már, milyen bolondot csinál magából, hanem elkezdtünk sírni, hogy ez az ember úgy meggyűlölte a bűnét, hogy arra sem gondolt, hogy ő leköpi a nappaliban a szőnyeget. Arra sem gondolt, hogy ő a tizediken lakik, és ott elkezd dübögni, ugrálni, hogy ez vagy hat embert, hat szomszédot bőven zavar. Ő annyira a bűnnel akart foglalkozni, hogy ezt az Úr tőle elvegye, hogy képes volt ilyen gyűlölettel a saját bűne felé fordulni. És az Úr kihozta őt ebből az állapotából. És kellő sok hatás alatt volt a gyülekezet, amikor elkezdett örömmel arról beszélni, hogy testvérek, én ettől szabad vagyok. És elkezdte az Urat dicsérni és magasztalni. Na, erre sokan visszaaludtak a gyülekezetben, most már megint igeverseket mond, meg énekeket idéz, meg ami kell ilyenkor, ugye? De egy pár emberben ott volt a könny a szemébe, és ott volt az elszállás, hogyha én innen hazamegyek a gyülekezetből, de én még haza sem akarok menni, én itt akarok, Uram, megtérni az én bűnömből. Én itt akarom ugyanúgy, mint az a testvér, megvalani, megutálni, meggyűlni, megtaposni azt a bűnt. Tudjátok, Jézus mit mondott? Ha olyanok nem lesznek, mint az a kisgyermek, nem látjátok meg az Isten országát. És lehet, hogy balgának nézünk valakit, hogy hogyan val bűnt, vagy hogyan dicsőti az Istent, vagy hogyan tesz bizonyságot, vagy hogyan beszél az életéről. De kell ilyen gyermeki, őszinte hittel az Isten felé fordulni, és így élni, így viselkedni. Nem azért, hogy másokat botránkoztassunk, hanem hogy átadjuk magunkat a halálnak, annak a halálnak, amit Jézus vállalt, és várjuk reménységgel, hogy a mi testünk fel fog támadni, a mi szellemünk, a mi lelkünkkel egyesül, és egy új világban élünk örökké. Az Úr áldja meg az ő igéjét, áldjon meg benneteket, testvérek, hogy amit nem tudtam most elmondani, a Szentlélek végezze el bennetek, és jövő héten itt folytatjuk, és tanulunk az engedelmességről és a szolgálatról, szintén a hatodik rész alapján. Amen.